Kedves testvérek, a menetrend a következő. A most következő körülbelül fél órás tanítás után közös szentmisénk lesz, aki csak tud maradjon, és a szentmise után pedig egy bő fél órás szentségimádás ugyanitt, ahogyan az elején dicsőítettünk, olyan formában az Úr Jézus kitett jelenlétében. A szentségimádás alatt ismeret szava, és ezután pedig egy újabb körülbelül fél óráig talán az egyik alaksori helyiségben, ahol éppen nincsen az egyházközségi szentmise, ott lesz egyénenkénti áldás, közbenjárás olyanokért, akik kérnek imát, szabadulást vagy gyógyulást az ilyen okkult dolgoknak az esetleges problémáiból, érintéseiből vagy kötelékeiből. Ugyanez holnap este is így történik, hogy az utolsó, remélhetőleg 4 órakor kezdődő tanítás után a szentmisével és a szentségimádással fejezzük be, és azt is követi majd a mainál hosszabb közbenjárás, inkább akik ilyen áldást kérnek valamilyen ebből fakadó problémájukért miatt, ők a hónap estére számítsanak, az kicsit tovább fog tartani, hogy tudunk majd egyénileg imádkozni egyesekért. Mondtuk a Szentlélek ajándékait, adományait, karizmák, amit ingyenesen oszt, kinek-kinek tetszése szerint, az egyházban, de a világban is, az életben, az emberiség számára. De valóságosan az ő közösségének, egyházának építésére azok között osztja, akik megkeresztelkedtek, akik kapcsolatot tartanak a mennyei atyával Jézus nevében imádkozva, és főleg akik hívják a Szentlélek Istent. Volt egy mókusunk gyerekkorunkban, egy kicsi mókus, amelyik sok vidámságot okozott, és nagyon jó pofa volt, amikor hazahoztuk a piacról a mandulát, mert ezt szerette enni, de néha édesanyám ugye süteményekbe is használta, és sokan tudják, hogy van keserű mandula, amelyik nem a konyhára való, és nem enni, és amikor hoztunk jó mandulát, rossz mandulát, vagy véletlenül netán összekeveredett, azt tudtuk megfigyelni, hogy a mókus fogja a mandulákat, amit meg akar enni, fölveszi, megszagolja, és a jó mandula nyomba kezdi a fogával reszelni, és elfogyasztja. Felveszi a másik mandulát, megszagolja, és így, ahogy volt, elejti a kezéből, és azt nem kezdi szétszedni és megenni, mert tökéletesen tudja, hogy az már keserű mandula, ami biológiailag azt jelenti, hogy jóval nagyobb adag cián tartalma van. És az már az embernek, sőt a mókusnak is mérgező. És így lehetne szelektálni a piacon, amíg ilyen valahol található, az ételeket. És ugyanígy tudott tenni természetesen a gombával is. Az ehető gombát azt mind ismerte, és a mérges gombát nem kellett neki ilyen gombaszakönyvet forgatnia, se gomba határozót. Tehát ez egy teremtésbeli adománya a mókusnak. A Jóisten kiosztja ezeket az állatoknak, embereknek, az élőlényeknek, és de mibe különbözik az ember az állattól, hogy az ember nem kapja meg ugyanazt, hogyan minden egyes mókus ugyanígy megkapja ezt a programot, ajándékba, nem ajándékba, mindegy, de ezzel működik. Az emberek közül egyesek ezt kapják a Szentlélektől a teremtésben, a szülőkön, géneken keresztül, mások meg mást kapnak. És aztán a kettő közül lehet, hogy egyik se kapott még a születésből olyat, amit később kap. Később kap az egyházban a Szentlélektől, minek szintén örülhet, fölismerheti, és sohasem volt neki, mégis használja mások javára. Bizonyos ilyen születésbeli ajándékok természetes alapon növekednek a tanulás során, a szorgalommal, mint egy zongorázó képesség, ugye, és akkor nagyon rossz korunkban, amikor azt mondják, hogy, hogy ugye karizmatikus zongorista, mert hát nem egészen karizma egy zongora művészet, hanem rengeteg szorgalom van mögötte, rengeteg gyakorlás, de az adomány az a tehetség. Hát vannak tehát képességeink, amiket teremtésben születésünktől birtokolunk, de ki kell bontakoztatni őket, a jó Istentől kapjuk, ugyanattól a teremtő Szentlélektől. De amiről Szent Pál beszél, azt mondja, hogy az első korintusi levélben, a jól ismert 12. sokaknak jól ismert 12. fejezetben, például a 10. verstől. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás, vagy a lelkek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Na ezek a beszédei Szent Pálnak már nem olyanok, mint a jó zenei hallás, vagy pedig a matematikai tudás, ami egyből kiderül az első osztályban, de azt is kell gyakorolni, azok képességek. Ezek a karizmák Szent Pál szava szerint ingyenes, szeretetből fakadó adományai a Szentlélek Istennek, és a keresztények között osztja, amit most felolvastam, hogy a csoda, a prófétálás és a lelkek megkülönböztetése. Tudjuk, sokkal több adomány van. Még egy harmadik dologról kell beszélni nekünk az egyházban, hogy tudjuk, hogy a keresztény életünk hogy halad jól a cél felé, ezek pedig az erények, mint tudjuk. Az erények, mifélék az erények? Ezt írja ugye a Szent Pálnak a többi irata is, amelyekkel mi a mennyország felé igazán lépegetünk. Az erények nem adományok, de a Szentlélek adományaira is épülhetnek. Azokat én dolgozom ki, és idővel gyümölcsként megjelennek, úgy mondják sokszor, a lelki életem gyümölcseként. Ezek az erények, vagy a Szentlélek gyümölcsei találhatók a szenteknél, mikor az egyház szenté avatja. Valakit azért avatnak szenté, hogy a szeretetnek az erényét, isteni erényét, amihez kapunk adomány, mert Istentől származik a szeretet, de az akaratunk, döntésünk, munkánk nélkül nem lesz. Hősies fogban, a szent hősies fogban gyakorolja a szeretet erényét, ezt állapítja meg az egyház. Ha nem történt mellette életében különleges profécia mondás általa, vagy mondjuk még a lelkek megkülönböztetését se annyira gyakorolta ő, mert másra hallgatott, a püspökére vagy valaki, vezette őt, segítette, nem történtek nagy csodák az életében, de a szeretetet hősiesen gyakorolta, mint a Maximilián Kolbe atya például, életét adta a társáért, ugye a haláltáborban, akkor szentté avatták, mert ez a lényeg. Tehát a szent az az erényes keresztény, amiben neki kell megdolgoznia, amit akarnia kell. De hogy én milyen karizmát kapok útközben, mondjuk a Szentlélek híváskor, lélekkeresztségkor, vagy a bérmálásomkor már eleve, vagy egy jó imádsággal körülvett szentáldozás alkalmával, mert az is lehetséges, ez a Szentlélek szuverén saját dolga, saját ügye. És amit kaptam, az előbb-utóbb kivilágít, és használnom is kell, mert mondja a Szent Pál, hogy valaki a tanítás adományát kapta, az tanítson. Valaki a szervezés ajándékát kapja, akkor szervezzen a Szentlélekben, valaki a jótékonykodást, az tegye örömmel és örvendező szívvel. Sokféle ajándék közül nagyon fontos az életünkben, és akkor azt mondtam már, hogy különösen napjainkban a megkülönböztetés ajándéka. Ez így szerepel, hogy a lelkek megítélése, vagy a lelkek megkülönböztetése. Úgy van, ugye, hogy a lelkeknek a szónak ott az eredetiben, ugye, pneumata, szellemek vannak, de ez nem vezet minket félre, a magyar lélek szó az elsősorban alkalmas, hogy tudjuk, miről van szó. Különféle lelkek vannak, és különféle lelkületek. Ezt most együtt lehet nézni ennél az adománynál. Kicsit lássuk jobban. Ugyanúgy, ahogy Szent Pál sorolta a korintusi levelében, ennek a karizmának a használatára felhívja kezdettől az egyházat, a híveket, a Szent János említett első levele, szintén a negyedik fejezettől. A negyedik fejezet egyben olvassuk. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, mert sok hamis próféta rontott a világra. Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e. Hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta is van a világban. Vizsgálatról van szó, és sokféleségről. Az emberi életben az úton el kell igazodni, útkereszteződésekben, hogy zsákutcába ne jussunk, netán szakadékba ne jussunk. Ezért tudja a mókus a szaglását használni, hogy nem érgeződjön meg. Ezért kell nekem, keresztény hívőnek, a szellemek megkülönböztetése, vagy lelkek megkülönböztetése, hogy én sem érgeződjek meg, és ne kanyarodjak be a sárba, vagy éppen az árokba. Ez az adomány az egyháznak van adva először. Az egész egyházra bízza az Úr Jézus a Szentlélek által. Mi a feladat tehát ennek a karizmának a birtokában? Meg kell különböztetni a jót a rossztól. Elválasztani a jót a rossztól. Minden ember életében történik ez, és szükséges. Nem csak a keresztény hívő életében. Minden embernek van adományként, ez viszont olyan, mint a mókusnak a jószaglás, adományként a lelkiismeret, az akaratszabadság, és az akaratszabadsággal, az Istentől kapott lelkiismeret segítségével, igenis, a legkülönfélébb kultúrák, vallások embere legkülönfélébb korban tudott különböztetni a jó és a rossz között, átlagosan, általában, nagy vonalakban legalábbis. De a Jóisten annyira szeret bennünket, hogy még többet akar mindig, még jobbat akar. És ezért él az egyház közössége, hogy a világ felé, más kultúrák felé is képviselje a többletet, amit Jézus Krisztus hozott, és amit szeretne. Szeretnék kiosztani ezt a többletet a hitünkben, a tudásunkban, az életszentségünkben. Azt mondja az Úr Jézus, ugye a hegyi beszédben erről, hogy ha ti igazságtok nem múlja felül a farizeusokét és az írástudókét, nem mentek be a mennyek országára, sokat bíztam rátok. Többet várok tőletek, mondja az Úr Jézus. Miért? Hadd áruljam el azt a sokak által tudott titkot, csak azért mondom ezt közbe, mert olyan keveset szól az ige hirdetésünk a végső dolgokról, a odatúl lévő dolgokról. Ha én a jobbat, s a még jobbat akarom, ha én szent akarok lenni, mint ahogy erre megvan hívva mindenki, akkor az azért könnyebben fog sikerülni, mert ha nem akarom, akkor nehezebben leszek szent. Annyira nem erőszakos a Szentlélek, hogy csak úgy akaratom ellenére minden kiosszon nekem, mikor én nem is akarok a mennybe jutni, ő nem tudja megtenni. S ha jobb és szentebb akarok lenni, ennek örül, és ezt fogja támogatni, és akkor mi történik odatúl? Az történik biza, hogy egyel több koronám lesz. Igen. Azt mondják el a szentek, azt mondja az említett Mária Zimma is, akinek magánkinyilatkoztatásokban a tisztuló emberek mondtak egyetmást, hogy különféle boldogságok fokozatában leszünk a mennyországban, mindenki teljesen és véglegesen, végérvényesen boldog lesz, ha a mennybe jut, de mégis különböző fokban. És a szentek, akik többet tettek, többet vállaltak, jobban ragyognak, ugye tudjuk a pohárnak a hasonlatát, kicsi pohárat, teletöltve, egészen tele van, nem tér bele több, de egy nagy poharat teletöltők, abba több van, de az is tele van töltve, meg a kicsi is, mind a kettő boldog, örökké tele van, és boldog lesz, mégis van különbség. Hát én azt gondolom, hogy ha hallgatunk az Úr Jézus hívására, akkor a többet vállaljuk, és ezért kell a Szentlélek Isten megkülönböztetési karizmája külön az egész egyháznak, hogy akár az emberiséget próbálja vezetni, és a saját közösségét tudja biztos úton vezetni. Nem csak a jót és a rosszat kell megkülönböztetni, hanem azt, hogy mi az Isten akarata, azt keresem. A megkülönböztetést azért is adja a Szentlélek, hogy útközben tudjak jól navigálni, jól haladni, hogy gyorsan menjek, vagy lassabban, vagy aztán jobbra, vagy balra, mert azt kell tudnom, mi az Isten akarata, az lesz nekem a jó. Biztos, hogy ezt minden ember szeretné, hogy az Isten akaratát kövesse. És ehhez tud adni a Szentlélek segítséget. Na most az életünkben három hatás van. Három hatás ér bennünket, amiközben az Isten akaratát kell kimutatni. A megkülönböztetéssel, és ne felejtsük el, mielőtt elfelejteném, hadd mondjam már is, a megkülönböztetés adományának használata közben a kinyilatkoztatás igazságának ismeretével, mondjuk úgy a hittannal, vagy a teológiával. A megkülönböztetés, mint karizma, mint akár csodálatosan működő Szentlélek adomány, ami felbukkan itt vagy ott, mert tetszése szerint oszt, együtt kell járjon mindig, hogy mi van a kinyilatkoztatásban, mit is mondott a Jóisten, mi van a Bibliában, mi van az egyház tanításában, ami a szent hagyományra, az eredeti szóbeli hagyományra is alapozódik, nem csak a leírt szentírási szövegre. Tehát a szentírás és a szent hagyomány, ez a kettő a kinyilatkoztatás, ez kell együtt szerepeljen, ha én jól akarok eligazodni a keresztény életemben is, biztosan akarok üdvözülni, és igenis nagyobb koronát szeretnék nyerni. Az, hogy a három hatás közül melyikben van az Isten akarata, melyik mögött áll, melyiket kell félretenni. Előre nem látom a három hatást, de a következőből áll. Van a Jóistennek a működése, a Jóistennek az akarata, a tőle jövő dolog. Lehet közvetlenül az Istentől származó valami, de lehet, hogy nem látjuk, hogy tőle van. Keresni kell a jeleit, hogy a Jóistentől jön-e. Neki tulajdoníthatom-e? A legtöbbször tudjuk az életünkben, a bukott emberi mi voltunknál fogva is, arról van szó, hogy a Jóisten azért biza közvetetten működik, másodlagos okokkal. Nem rohan le minket. Ennek az egyik oka a szabadságunk, hogy szeretetből szabadon vagy. Nem működik közvetlenül. Tehát az egyik a Jóisten, a második pedig az az emberi valóság. Van olyan, hogy az ember csinálja a dolgokat, Isten távolról ad hozzá valamit, de nem Istennek az ötlete, emberi akarat, emberi döntés. És van egy harmadik, amit ritkán veszünk figyelembe, ebben pedig működik egy különleges lény, és nem más, mint a bukott angyal. Tehát Istennek a műve, embernek a műve, az ördögnek a műve. E három között kell különböztetni. Ezt a hármat kell felismerni. Ezt a hármat kell egymástól elválasztani. Ebben kell jól látni. Így tehát szükségünk van arra, hogy hívjuk a Szentlélek Istent, és kérjük ezt az adományt az életünk során. De ha nem kaptuk meg, és ez gyakori, akkor azt kell látnunk, hogy az egyház megkapta. Az egyház megkapta a megkülönböztetés ajándékát. Mit jelent ez, hogy nyugodt szívvel bízok abban, hogy Jézus Krisztus üzenetét és akaratát, üdvözítő akaratát, tanítását, lelkületét közvetítették számomra. Megbízható vonalon jutott el hozzám, aki a mai egyházban élek. A 12-n keresztül, az ő tanítványaikon keresztül, az első vértanukon, stb. Ez a tradíció, az átadás, az egyházat, a Szentlélek úgy vezette, mert Jézus ezért imádkozott, hogy az őtőle jövő dolgok eljussanak hozzám. És ebben ne legyen keverék, tévedés, álljon a lényeg. Az egyház tartalma az, amivel az embernek az üdvösséget a Jóisten fölkínálja, az egyháznak a hite révén. Mi ennek a működési formája? Van tanítóhivatal, az egyház tanítóhivatala. Ez, tudjuk jól, hogy a pápával kezdődik, aztán a zsinatok, aztán a püspöki tanácskozások, aztán egyes helyi püspöknek valamilyen jelenséggel kapcsolatos döntése, véleménynyilvánítása, és az ezeket lebontó papi tanítások, és az, amit kapunk az egyháznak a jog előírásaitól kezdve, a liturgikus előírásokon keresztül, a szentségi gyakorlaton keresztül, egészen az egyéni lelki vezetésig, gyakorlatba viszi át a pap, egy szerzetes, vagy egy közösségvezető laikus is akár, ha hű az egyházhoz, azt, amit Jézus Krisztus akar. Az egyháznak a tanítása, védelmezett tanítás, kezdettől fogva felléptek az eretnekségek. Szent Pál is mondja, hogy oportet herezész esze, hogy kell, hogy legyenek elhajlások, hajrézisek, eltávolodások, tévtanítások, szinte kellenek, hogy kiváljon az, ami igaz, hogy láthassuk, milyen világító, milyen örömteli, milyen boldogító, milyen biztos az Úr Jézusnak a tanítása, a szava, ha ezt képviseli az egyház, egy püspök, egy tanítás. De meg is kell mondani, hogy mi a tévtanítás, mi az, ami beszüremkedett. Ettől kezdettől fogva tartottak az első közösségek vezetője Jézus után. Rendkívül fontos lépések történtek az első két században az egyház történetében, hogy mi még, vagy a mi szüleink biztos katolikus keresztény hitet kapjanak, s adjanak át nekem. Az már egy jó kérdés, ahogy a Ráda Imre mondta ugye a műemléki műsora sorozatában, hogy az unokáink is látni fogják, vagy láthassák, hogy a kedves testvérek unokái és dédunokái is ugyanazt a hitet hiszik-e majd, mint amit mi kaptunk az egyházon keresztül. Hát ez egy jó kérdés szerintem is, mert itt van a keverék, legkülönfélébb formákban. Tudni kell tehát, hogy az adomány mellett az egyház mit tanít. És az egyház sokszor kimondta az eretnekségeket, és kimondta, hogy aki ezt is ezt vallja, már automatikusan nem az egyháznak a tagja. Nem úgy kell nézni a kiközösítésnek mondott szóra, hogy az egyház kiközösíti ezt a tévtanítót, vagy ezt a szektás gondolkodást, hogy most akkor micsoda terrorisztikus, micsoda hatalomvágyó attitűdök vannak. Nem, mert az úgy kezdődött, hogy Szent Pálék már tudták, hogy ha ő ezt csinálja, akkor már nem közénk tartozik, és azt az első közösségek tagjai is tudták, el is vonultak, mert elkezdett újra bálványt imádni, és akkor abban hitt a pogány dolgokba, akkor már nem mehetett áldozni. Biztos, hogy az egyház a szeretet kedvéért, és az üdvösség a célunk, és az a szeretet, ha az üdvösségre vezetjük egymást, azért mondta, hogy az ariánusok, akiknek mai ősei a Jehova tanúi, ugye, meg a drága unitárius testvérek se hiszik egészen ugye Jézus Krisztus istenségét, őket ki kellett mondani, hogy nem katolikusok, nem keresztények már, és akkor nem tagjai az egyháznak. Hát ez a kiközösítés. automatikusan nem tagjai az egyháznak. Ma, ha valaki, akár tud róla a plébánusa, a gyóntatója, vagy a tesója, még bocsánat, még egy engesztelő közösségben is, hogy ő reinkarnációban hisz, újra leszületésben, az ilyen megkeresztelt testvér már nem igazán testvér, mert nem az egyház tagja. Ha ebben komolyan hisz, már nem keresztény, mert a keresztény hit lényeges pontjával ellenkezőt hisz. A feltámadás az egy élet után a testlélek egységében történik, és az örök boldogságba így lépek. Nincs szükség, s nincs is újabb élet. Nincs szükség rá. Ha ezt valaki tagadja, másféle tanítással, például a ciklikus leszületéseknek a tanításával, ez nem keresztény tan. Mondhatjuk, hogy Platón ilyet tanított, Pütagorásztól vette, így van. Mondhatjuk, hogy az indiai bölcsek ezt tanítják, a jógik ezt hiszik. Mondhatjuk, hogy a természetgyógyászon is ezt mondta, attól még ez nem a keresztény tan. Sőt, a keresztény hitünk örömhíre lényegének pont az ellentéte sajnos. Így történik az, hogy nem az egyházhoz tartozik már valaki. Azt mondja a rómaiakhoz írt levél 12. fejezete, 2. verse. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Igen, tehát az Isten akaratát keresem. Átlag hitünkből tudjuk, hogy az ördög nem az Isten akaratát képvisel, és nem is azt mozdítja elő. Az ember a másik tényező. Nagyon sokszor a jó szándékú emberek bármilyen világban éljenek, bármilyen hittel, nagyon sokszor szinte akaratlanul előmozdítják Isten akaratát, máskor pedig nem. Amikor bűnt követnek el, akkor biztos, hogy nem. Tehát, hogyha valami egy emberi mű, egy emberi dolog, akkor lehet az Isten akaratát követi, pedig nem imádkoztak érte, nem kérték a Szent Lelket. Gondoljunk csak alkotmányok készítésére, vagy az emberi jogok nyilatkozatára. Az emberi jogok nyilatkozatát tudomásom szerint nem olyan emberek alkották meg, akik föltétlenül az oltári szentség előtt térdelve imádkoztak előtte. De egy összemberi történelmi erkölcsiségre alapozva alkották meg, amely mögött bizony ott van a keresztény hit erkölcsisége is. De amikor emberi jogokat is alkalmazva megalkot egy bizonyos ország, bizonyos kormánya egy alkotmányt, mondjuk egy új alkotmányt, és abban van ez is, meg az is, akkor az egyes dolgokat látjuk, hogy ez Isten akarata, jó, mert a kinyilatkoztatással egybevág. Más dologról meg azt látjuk, hogy ugyanaz én kedvenc kormányom hozta ezt a döntést, 10 évre érvényes, mit tudom, de ez nem az Isten akarata. Így vagyunk például az abortusz törvénnyel, ahol egy kormány alkotmányba iktatja, hogy így lehet abortusz csinálni, akkor biza ez nem egyezik az evangéliummal. Tehát nem az Isten akarata. Eligazodás. Már az Ószövetségben vannak tanítások arról, hogy van szükség és létezik, hogy az ember elnyerje Jóistentől az eligazodás szempontjait. Az volt az Ószövetségben igaz próféta, akinek a proféciája megvalósult, beteljesedett. És azt mondhatná valaki, ó, én elmentem a jósnőhöz, és az is megvalósult. Na erre még visszatérünk. A jóslás minden esetre nem profécia. De akkor aztán mondtak olyanokat a proféták, meg aztán az egyház is az első századoktól, hogy egy jövőre vonatkozó dolog, közlemény, mikor jön a jó Istentől. És ha azt látták, hogy az a proféta, aki jövendől, tagadja 10 parancsolatot, például azt, mi olyan evidens volt, nekünk talán, de nem az Ószövetség kor kezdetén. hogy egy Isten van, hogy nincsenek bálványistenek. És azt az egy Isten kell hitni, amit hinni, akit Mózes mutatott be nekünk. Ha ez a próféta más istenekről beszélt, más szertartású áldozatokról, akkor már tudták a többiek, hogy hiába prófétál, még talán abból valami meg is valósult, nem Istentől való ős a proféciája. Annyira világos volt Izaiásék, Ezekielék idejében, hogy s még előbb is annál, az Ószövetség történetében, hogy ha valami csuda történt, valami profécia megvalósult, hogyan kell értelmezni. És találjuk a másodtörvénykönyv, tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetének 17. versétől a magyarázatot, tudták, hogy mitől valósul meg mégis egy jövendőlés, amit egy pogányokkal foglalkozó prófétának kiadta magát, de pogány hitekkel kacérkodó testvérünk mondott. Azt mondja, gonosz szellemeknek áldoztak ugyanis, nem Istennek, ismeretlen isteneknek, újaknak, akkor bukkantak fel. Atyáik nem félték őket, nem gondoltál többé teremtő szikládra. Istent, aki életet adott neked, így elfeledted. Tehát tudta már az ószövetségi hívő zsidóság, hogy van bukott angyal, és tud néha jóslásszerű dolgokat produkálni. Van bukott angyal, aki néha pogányoknál is gyógyít betegeket, vagy valamilyen csodát, különlegességet művel, paranormális jelenségeket produkál. És a bálványáldozat gonosz szellemeknek szóló áldozat a pogányok világában, mondja az Ószövetség, ezek szerint, és aki pogány szokásokkal művel rendkívülit, bizony világos volt, hogy nem ugyanaz az Isten fog pogány szertartás révén csodát, gyógyulást adni, aki a mi hitünk szerinti egyetlen Isten. Mert sok mindent megtehetnek az angyalok, már az Ószövetség kezd tanítani az angyalokról, ha keveset is mond róluk, nyilvánvaló, hogy teremtett lények, de az embernél magasabb képességűek. Ismeretes Illés próféta, nagy próféta volt, az ő párharca a pogány bál prófétákkal, a bál papokkal, akik bálványimádók voltak, ugye. Megrendezték a vallási párviadalt, ugye Illés kihívta a prófétákat, úgy, mint most ugye egyik politikus kihívja a másikat a tévében ilyen médiavetélkedőre, kérdés-felelekkel párharcot folytatni. Na hát itt többre ment szinte a játék igazából, még annál is, és az volt a tét, hogy bebizonyítsák, hogy az ő áldozatuk Istentől elfogadott, és hogy kinek van igazi Istene, élő Istene, kinek fogadja el az Úr a előkészületét, a szertartását, és hogy fog megjelenni valami, amiről biztosan tudjuk, hogy az az Isten. Na ugye tudjuk a történetből, milyen hosszan kínlódnak, szenvednek már ezek a bálpapok, már ugrálnak az áldozati oltáruk körül, és nem történik semmi órák óta, egész nap nem történik semmi, semmi jel, se tűz, se különféle dolgok, amiket szoktak ilyenkor várni. Már transz állapotba esnek, mint a sámán, meg a táltosa az áldozat körül, már vagdossák magukat, már folyik a vérük, hogy legyen valami, hogy az Istent kényszerítsék, mágia arról szól, hogy a szellemek kényszerítése, az Istenek kényszerítése. Transz állapotba juttatták magukat, és végül aztán semmi. Illés pedig tudjuk, hogy vízzel leöntözte az oltárát körbes mellette, és mégis leszállt a tűz, a Szentlélek tüze, és elemésztette az áldozati adományt az oltáráról, pillanatok alatt, ahogyan alázattal hívta a Jóistent, hívta a Szent Lelket, és igazolta őt Isten tette. A kettőt nem keverték össze az Ószövetségben. A pogány áldozat formákat és a keresztény, vagy a kinyilatkoztatott egyisten hitet nem keverték össze. És rengeteg prófétai és ószövetségi egyéb hely szól arról, ugye, hogy ezt azért mondom, mert hónap lesz szó olyan mai divatról, amihez majd ez eszünkbe jut, remélem. Tehát rengeteg olyan ószövetségi tanítás szól arról, hogy nincs testvér bálványimádásra szükséged, nincs szükséged a pogányok szokásaira, nincs szükséged visszamenni a pogány csodákhoz, a pogány varázslókhoz, a pogány papokhoz, mert itt van az üdvözítő hited, aminek örülni kell. És hogy nem egyeztethető össze, és hogy nem keverhető össze, és hogy az a halálos dolog lehet, és hogy az veszélyes. Igen. Ettől hangos az Ószövetség a fülemben, hogy Isten újra és újra kéri a népet, könyörög neki, hogy higgyetek nekem, egy Isten van, higgyetek nekem, az én tanításomat hallgassátok, tartsátok meg az én parancsaimat, akkor lesztek áldottak, ne pedig ahonnan kijöttetek a pogányokét, ahonnan kihoztalak titeket. Egy modern, nagy, ráadásul protestáns teológus hozzászól az említett transzállapot, extázis kérdéséhez. Mert már is ez egy jó megkülönböztetési kulcspont számunkra napjainkban. Azt mondja Paul Tillich. A sokszámos kísérlethez tartozik, amely azt vélte, hogy az extázis formai előidézésével majd automatikusan megjelenik a természet feletti is, amelynek belépésekor extázis szokott létrejönni. Mondja egy jelenségről a nagy modern teológus, akinek volt, úgy látom, megkülönböztetése. Megítélt egy dolgot, és odasorolja azokhoz a kísérletekhez, amelyek extázissal akarják megelőzni az Isten jövetelét, az Isten működését, vagy extázissal, transzállapottal akarják kiprovokálni, előidézni az Isten leszállását, jövetelét. Mert azt mondja a teológus, hogy mert valóban az emberiség közös tapasztalata, hogy amikor Isten jön, akkor úgy érint meg egyeseket, hogy extázisba kerülhetnek. Avilai Szent Teréz extázisa lebegett még a föld felett is, levitáció, bár nem akarta, könyörgött, hogy ez ne történjen. És ez a másik jel lesz, az alázat Isten szentjénél. Így folytatja, az ilyen szokásoknál, vallási divatoknál, az ilyen manipulációknál, cselekményeknél megvan a szubjektív oldal, az emberi, és egy kezdeti lépés, de nincs meg az objektum, a valódi, vagyis az Isten, amelyet a puszta szubjektív lépés nem tud megnyilvánulásra kényszeríteni. Magyarul, mai dolgokra vonatkoztatva, akár hányszor pöröghetek én sámán dobbal a kezemben, és különféle módon kúrjongathatok, már el is veszíthetem az öntudatomat, annyira forgok, nem fog jönni a Jóisten. Hát akkor, ha akar. Nem azt mondom, hogy akkor semmiképpen nem jöhet a Jóisten. Csak azért már az Ószövetségben, meg az Új Szövetségben elmondta, hogy hát kiviláglott nekünk az egyházban, hogy hát azért a pogány vallási dolgok közben én közvetlenül nem jövök. Nem fog jönni. És hogyha technikákkal magunk akarjuk előidézni, hogy Isten adjon jelet, vagy ilyen-olyan eligazítást és csodákat, akkor rendszerint visszahúzódik. És Paul Kivrik is hozzáteszi, persze pontosan a kényszerítés a mágiának a működési módja. Zárójel, sajnos pontosan éppen ezért láthatjuk úgy, minden elítélés nélkül, hogy a legtöbb pogány vallási mozzanatban mágikus mozzanatok vannak, eme attitűd miatt. Emberi erőfeszítéssel elébe menni az Isteninek, de Isten nem jön, mert nem kényszeríthető. Jön, ha akar. Tehát az Ószövetséget, hogy összefoglaljam, következőket szűröm le az Ószövetségi kinyilatkoztatásból már megkülönböztetéssel kapcsolatban. Ott van a Jóisten, ahol kifejezetten az egyisten akaratát keresik, várják. Azt akarják szolgálni, nem pedig az ember érdekeit. Mert azt mondják, hogy az a próféta, aki a profétálásáért pénzt kér, az nem próféta. Második kulcs az Ószövetség alapján, ahol a pogányság vallási elemei jelen vannak túlsúlyban, ott nehéz fellelni Isten akaratát, vagy biztosnak lenni valamiben, hogy az jó lesz. Erről szól az Ószövetség. Tessék végigolvasni. A sok Isten hit és a pogányság kontextusában ugyanis, mondja az Ószövetség már, bukott angyalok, gonosz szellemek vannak jelen. És ezt majd megismétli az Új Szövetség, maga az Úr Jézus és Szent Pál. Az Ószövetség szerint létezik tehát kísértő bukott angyali személy, szabad akarattal, embernél magasabb szellemi képességekkel, aki az embert Isten ellenes döntésre csábítja, illetve az ember pusztulását célozza, megtapasztalták 4-5 ezer éven keresztül. Utóbbiról tanúskodik a Teremtés könyvének 3. fejezete, a bűnbeesés története, annak a bölcsesség könyvében való magyarázata, amely utal a sátán becsapására. Ugyanígy Jób könyvében a Jób megkísértése, vagy Zakariás próféta 3. fejezetének 1-2 versében a főpap megítélésekor akarja őt ugye lehúzni, befeketíteni, vádolni, görögül diabolosz, vádló, vádolni a sátán. 3. kulcs a megkülönböztetéshez az Ószövetségből. Nem a csoda számít, történt egy csoda, na akkor ott Isten van. Nem. Hanem az Isten tanításához és akaratához való hűség. Hűség. Nem a transz, nem a megváltozott tudatállapot számít, vagyis nem az egyéni élmény számít, hanem az alázatos várakozás Istenre. Ismét tudjuk Illés prófétának a pusztai elvonult történetét, hogy várakozik a Jóistenre, kap valami jelet, kimegy jó messzire a világ végére, aztán elvetődik a barlanghoz, és ott várakozik alázattal Jóistenre, aki bemutatkozik, mert nem a mennydörgésben és a villámlásban jön el, hanem a szelíd, alkonyati szellőben. Szelíd, alázatos szeretettel megérkezik számára a Jóisten. Aki először a transzra törekszik, az eltávolodhat nagyon is Istentől, sőt, már az Ószövetség tapasztalata, és látom a vallási keresgélések sokadalmában, a transzolás a bukott angyal kedvence. Szereti az extázist. Szereti az LSD-nél is, de hát ez egy nyilvánvaló durva dolog, de lehet más tudatállapotot előidézni agykontrollban, keleti meditációkban és a többi módszerekkel. Új Szövetség. Jézus egész tanításában, fellépésében benne van a megkülönböztetésre való tanítás. Ha csak a tanítványait nézzük, s az ő kapcsolatukat, láthatjuk ezt, hogy lehet Jézust követni, és akkor valami jót követünk, és jól fog történni. Ő a tanítványaitól kéri, hogy legyenek szelidek és alázatos szívűek, mint ő. Őket majd arról ismerik fel, hogy szeretettel vannak egymás iránt, és mindvégig megtartják szavait. Szelídség, alázat, hűség Jézushoz, tanításához, ez a megkülönböztetés kulcsa, ezt keresem, ott Isten akarata van, arra ráhagyatkozhatok. Hát csak egy gondolat a sok látott és hallott dolog közül, még egyetlen egyszer sem hallottam beszámolókból, vagy személyesen, akár úgynevezett természetgyógyászoktól, vagy csodagyógyítóktól, akkor magukról írnak, meg a csodáikról, hogy azt mondaná valamelyik is, azt írta, mondta volna valahol is, hogy az Isten meggyógyította. Mindig arról van szó, hogy én meggyógyítottam. Én gyógyítok. És én gyógyítok. Én meggyógyítottam. Ez nem az alázat. Jézus ugye erről a gyógyítás karizmája is létezik az egyházban. Jézus erről a karizmáról azt mondta, Istentől ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezt a szeretetet ingyen is kérjétek a Szent Lelket, hogy valaki gyógyuljon meg, sőt megteszi. Jézus beszél a szántóföldről, ahol a búza s a konkoly együtt növekszenek. És azt is elmondja, hogy honnan ered ez a konkoly. Az ellenséges ember vetette el a jó földbe. Az ellenség itt nem a diabolosz, a sátán szóval használva, de a magyarázatában mondja Jézus a tanítványainak, ugye a Máté evangéliumban van ez, hogy az ellenség pedig a sátán. Ő veti el a rosszat a világban. A konkoly realitás, mondja a kinyilatkoztatás. Van rossz. Biztos, hogy van rossz. Nem kendőzhetjük el, nem dughatjuk előle be a fejünket a homokba, nem mondhatjuk, hogy a rossz csak látszat, mint sokszor Indiában mondják. Komoly realitás a konkoly, sőt az is, hogy közben nem válik búzává. Vagyis, hogy a bukott angyal bizony megáltalkodott. Ez a kinyilatkoztatásból következik az egyház tanítása. Nem fog megtérni. És mindvégig, amíg az Úr vissza nem jön, mindvégig az ember üdvössége ellen próbálkozik. Isten országának az ellensége. Ez egy realitás. De nem félünk tőle, és meg vagyunk váltva tőle. És hatalmukba adja az Úr Jézus, az egyház hatalmába a gonosz lelkeket. Mert ő halt meg ezért. Ő szeretett annyira, hogy meghalt a kereszten, ahol lefegyverezte a bukott fejedelmségeket, kipellengérezte őket, a bukott hatalmasságokat. Keresztelő János kérdésére és a ravasz Heródes kapcsán mondja az Úr Jézus az evangéliumban, hogy az Isten országának, az ide eljött Isten országának mik a legfőbb jelei? Azt mondja, lám ma és holnap ördögöket űzök és gyógyítok, csak harmadnap fejezem be. Jézus mondja, hogy ha én Isten szent lelkével elűzöm a démonokat, gonosz lelkeket, ami neked betegséget okozott, neked félelmet, neki pedig bűnt, akkor elközelget hozzátok az Isten országa. Igen, ahol Isten országa van, onnan menekülnek a gonosz szellemek. Ez megkülönböztetési eszköz az egyház életében és történetében, Jézustól kezdve. Jézustól kezdve. Nem túl jó, hogyha azt mondjuk, hogy a legvilágosabb jele annak, hogy Isten uralma itt van éppen, hogy a nagy erővel a Szentlélek kiáradt-e, hogy Jézus valóban működik-e köztünk, hogy a gonosz lelkek megnyilvánulnak és elmenekülnek, de hát ez így van, testvérek. Tehát Medjugorjéban sokszor halljuk egy szentmise után, hogy bizony valaki a 2000-es tömegben elkezd kiabálni. Oda megyek testvérekkel, és sokszor már a földön fekszik, aki üvöltözik szegény, és akkor betársulunk a szűzanyai májába, mert magától spontán kezdett szabadulni a szent mise után ez a szenvedő testvér, és még 5-6 percet imádkozunk, és aztán megszűnik a vonaglás, a rángatózás, kiabálás, szenvedés, és úgy ragyog megszabadulva az illető, ahogyan azt Jézus csinálta a saját életében, Kafarnaumban, vagy a Jerikói út mentén. Mert Jézus Krisztus ugyanaz ma is, mint egykor és mindörökké. Jézus szabadít az egyházban, Pál apostol által, Szent Péter által, Szent Justin mártír filozófus által, Szent Ágoston püspök által, nagyon sok ördögűzés leírtak, hogy vitték hozzá megszállottakat, nem szerette ezt csinálni, de aztán Jézus megszabadította az imái által őket, és ez Isten országának a jele. Egy darabig tudja magát álcázni, meg jópofa trükkökkel esetleg, ugye elrejteni a gonosz lélek, a pogány kontextus csodái, természetgyógyász trükkjei mögött, amíg ott nem imádkoznak, amíg ott nem hívják a Szent Lelket. Volt egy Szentlélek szeminárium, egy szimpatikus fiatal ember részt vett rajta, X Dunántúli városkában, és életgyónását is elvégezte, és már jelentkezett ugye a befejező nagy ünnepi közös imádságra, hogy a Szent Lelket hívjuk, és ő is elnyeri a Szentlélek keresztséget. És örültem én is neki, hogy ő is ilyen bizakodó, magabiztos és örvendező, de volt egy pici gyanúm valamitől. Na és akkor kérdeztem, hogy sikerült az életgyónás, igen. Várja a Szentlélek hívást, igen. Biztos, hogy nem kellett ennie semmit még, biztos, hogy mindent meggyónt, kérdeztem. Igen, nincsen semmi problémám, kezdhetjük, jöjj Szentlélek Isten, tegyék rám a kezüket nyugodtan, és akkor én várakozok tényleg aranyosan. És akkor rátettük a kezünket így fölé, hívtuk a Szentlélek Istent, elkezdtünk imádkozni, kapjon sok ajándékot most a Szentlélektől, és elkezdett rángatózni. Elkezdte valami rángatni, elkezdett nyöszörögni, le kellett ülnie, még fél órát kellett imádkozni, hogy valamitől megszabadítsa az Úr Jézus. És ezután, mikor ez megtörtént, bevallotta, ja igen, valamit elfelejtettem mondani, 2 reiki beavatásom volt. Át lehetett jutni az életgyónáson, át lehetett jutni szentáldozáson, végig lehetett csinálni a 9-7-es szemináriumi lelki gyakorlatot, nem derült ki. De amikor a Szent Lelket hívja az egyház, bizony kiderül, hogy ott van ez a megtapadó, ez az ólálkodó, próbálkozó, és annak még el kellett mennie. És így derült ki az ő számára, hogy bizony a reiki nem jó. És akkor a városkába terjesztette, nagyon fontos volt ebben a városkában, hogy ő is terjessze, hogy ne menjetek reiki kurzusra, mert tessék elképzelni, hogy mondjuk körülbelül ennyi ember jár 2 szentmisére abban a városkában egy vasárnap, és közülük legalább 100 nénike legalább az első reiki beavatást ott megkapta ebben a kisvárosban. És tovább járt a szentmisére. Azért, hogy gyógyítson. Azért, hogy ő gyógyítson majd. Csak éppen nem a Szentlélektől kérte. Hát ezért volt ott jó tartani egy Szentlélek szemináriumot. Az Úr Jézus ugyanis azt mondta, a bennem hívőket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt meg nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Márk 16, 17, 18. És az Úr Jézus fontos szempontja a lelkek vizsgálatához. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem lehet szedni ugye a jófáról rossz gyümölcsöt. A Galata levél 5. fejezet 22-ben találjuk az említett erényeket, mint a Szentlélek gyümölcseit. Ahol ilyet látunk, ott joggal gyanakodhatunk arra, hogy a Jóisten akaratát teljesítik, hogy valaki jól úton harad, vagy pedig, hogy jól mennek ezek a dolgok, amik körülveszik, vagy ott gyanakodhatunk joggal, örömmel a Szentlélek jelenlétére, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, szelídség, önmegtartóztatás. Csak ennyit ír, még más erények is vannak, keresztény erények, más gyümölcsei is a Szentléleknek, meg amikre én törekszem, ugye, és a Szentlélek segít benne. Ha ezek vannak jelen, akkor jó a dolog. De ha zavar, félelem, öröm, békesség helyett újabb vagy növekvő feszültség támad, rossz gyümölcsök vannak, meg kell vizsgálni, hogy a döntés jó volt-e, Isten akaratát keresték-e, a jó Istent hívták-e, stb. Így a Szentírás alapján a két szövetség üzenetéből, és aztán már erre is utaltunk, az egyház gyakorlatából nyilvánvaló, hogy lehet eligazodni. Nem is olyan nehéz ez az eligazodás. És a Szentlélek olyan aranyos, olyan csodálatos, hogy váratlanul oszt ilyeneket. Meséltem arról ugye az előző órában, hogy valamiért jógázni kezdtem. És mikor még ezt folytattam, és nem történt ez a szörnyűség, mire abba hagytam, egy szobában laktunk az öcsémmel. Sok minden sokszor megbeszéltünk vele, és így ilyen szellemi egy sínen haradtunk ketten, gimnazista korunkban. Ő is minisztráns volt, vasárnapi áldozó, tiszta lelkű gyerek. És én ugye vittem haza ezt az antikváriumból vett jóga könyvet, amiben egyéb okkultista történetek is le voltak írva Indiából, meg Egyiptomból, és akkor ezeket én nagy érdeklődéssel olvastam, mert én voltam a nagy nyitott a vallások felé, ugye? Én voltam a nyitott. És azt mondom, egyik szép nap az öcsémnek, mert láttuk egymást, ki mit csinál, és ő nem olvasta ezt a könyvet, pedig egymás dolgait megbeszéltük. Ki se nyitotta soha ezt a könyvet, ott állt az asztalomon. És fölveszem a könyvet neki, ezt az okkultista jógakönyvet, nyújtom feléje, mondom neki, hogy te, olvasd már bele egybe egyszer, nem olvasnád el? És az öcsém így hátralép, azt mondja, ne, én ezt sose fogom elolvasni. Kész. És akkor hónapokkal ezután történt az én esetem, amikor láttam, hogy ő ezt furcsa módon miért mondja így. Egyszerűen a Szentlélek benne volt, vele volt. Azt mondja, ja nem mondom, sose fogom elolvasni, én ettől félek. Ki se nyitotta. Én ettől félek. Kész. Szentlélek karizmája. Ő se tudta, hogy karizma akkor még, én se tudtam. A Szentlélek mégis van, nem tudunk róla akkor is. És akkor őt így óvta a Szentlélek. Nekem akart figyelmeztetést adni általa, de én nem fogadtam meg, tovább jogáztam, pedig ő félt. Nem mind arany, ami fénylik. A Szentlélek tud segíteni. Az egyházat vezeti. Az egyházat tudja segíteni. Nekünk is van dolgunk benne. Legalább a mi eligazításunk kedvéért, és ezért a hűség, az egyszerűség, az alázat nagyon sokat számít. Hogyan történik az egyházban, hadd mondjak még egy utolsó mozzanatot, az ókori egyház életének különleges területéről, a remete életből. Ugye ezek a 4. század elejé remeték, akik először Egyiptom pusztaságaiba kivonultak, arról voltak többek közt híresek, hogy megkapták a megkülönböztetést sok vezeklésük nyomán a Szentlélektől, és jöttek ki Alexandriából, a nagyvárosokból, keresztények és nem keresztények hozzájuk, hogy mondjál, atya, nekem egy eligazító szót. Ilyen volt közöttük az Agatón atya. Fölkerekedett egy fiatal szerzetesi baráti társaság, hogy megkülönböztetik az Agatón atyát. Megvizsgálják, próbára teszik. Elmentek a Kellionjába, az ő kunyhójához. Hallottunk a megkülönböztetésedről. Oda léptek, te vagy Agatón? Igen, azt hallottuk rólad, hogy erkölcstelen és gőgös vagy. Az atya nézett, és azt mondta nekik, igen, ez így van. Erre a fiatal szerzetesek azt mondták neki, hát te vagy Agatón a fecsegő és rágalmazó? Azt mondta, én vagyok. Ismét mondták, te vagy Agatón az eretnek? S ő így válaszolt, nem vagyok eretnek. Az első vádakat a bölcs szent elfogadta, de azt nem, hogy ő téves hitű. Az ókeresztény korban úgy ragyognak az egyházatyák, hogy nyilvánvaló a Jézustól áteredeztetett megbízható tanítás mindennél fontosabb számukra. Ők még soppogányt láttak 3., 4., 5. században Szent Ágostonék. És nem dőltek be a csodáknak, különféle reklámszövegeknek, varázslóktól. Az volt a kérdés, mit hisz, aki ezt teszi vagy ígéri? Miben hisz? Mi a véleménye Jézus Krisztusról? És ha nem Jézus Krisztus volt a középpontban, nem vezethető a dolog rá vissza, nem benne hisznek, köszönjük, ez a csoda, nem érdekel minket. A tanítás volt a fontos. Az egyház által őrzött tanításban maradt fönn az a szentség, amellyel üdvözülök, és az a hit, amelyben hiszek, és azt mondta Jézus, aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. A cselekmény, a szentség, a keresztség az egyik, a másik, hogy mit hiszek, azt várja a Jóisten. Mert ha Jézus Krisztusban, az igazi Jézusban hiszek, akkor nem vagyok eretnek, akkor a mennybe jutok. Mindegy, hogy mi történik, gyógyulok-e, gyógyulnak-e, gyógyítok-e, nem gyógy. Hiszek Jézus Krisztusban, amit ő tanított, és amit az egyháza tanít. Ezt már nem vállalta el alázatból Szent Agatón atya, mert erre büszkék voltak, hogy ők jól hisznek. Amen. A Szent Mise következik, 5 percre mindenki kimehet, ha valaki akar, és csak előkészítjük, és utána mindjárt a szentségimádás. Kedves testvérek!